Kem az olyan bölgy tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket. Kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha mesztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Mi mennyei atyánk az ő igéjével, szavával köszönt bennünket. Köszöntsük mi is egymást, áldást, békességet kívánva mellettünk, előttünk, mögöttünk ülőknek. Folytassuk Isten tiszteletünket, énekeljük kezdő énekünket fennállva a 130. Zsoltárunk első verszakát. Hajtsuk meg most fejünket, és álljunk oda, ami Teremtő Istenünk színe elő, bűnvalló, alázatos imádsággal. Mindenható Úrunk, drága mennyei atyánk, itt állunk előtted, és szólunk hozzád. Eléd hozzuk az elmúlt hetünket, elmúlt napjainkat. Megállunk előtted, és leplezetlenül, őszintén kitárjuk a mi szívünket. Te jobban ismersz minket, mint mi saját magunkat. Ismered a mi szívünk indulatait, és Te látod, tudod, hogy milyenek vagyunk valójában. És néha belerendülünk abba a valóságba, amit a Te általad feltartott ige, mint tükör mutat nekünk. Atyánk, látjuk magunkat, mint olyan embereket, akik oly sokszor megbántják testvéreiket, barátaikat, szeretteiket. Látjuk magunkat, akiknek a szavai olyan sokszor üresek, semmit mondóak, vagy éppen pusztítóak, gyilkos indulatot hordoznak magukban. És látjuk magunkat, amint a gondolataink tisztán előttünk vannak. Mi minden dédelgetett, gonosz, bűnös vágy van bennünk, amelyet talán még magunknak sem merünk bevallani. Atyánk, eléd hozunk mindent, hiszen tudjuk, hogy Te látod, Te ismered ezt. Kár is lenne tagadni, és mégis reménykedünk benne, hogy Te megbocsátasz mindezért, hogy Te újjászülsz bennünket, irgalmad és szereteted átjárhatja a mi életünket, és hisszük és valljuk, hogy változást is hozhat. a mi szívünkben. Így kérünk téged, hogy ezen a mai Isten tiszteleten tisztíts meg minket, vonj magadhoz közel, hogy a te ölelésedben mi magunk is átformálódjunk, és új emberekként, újjászületett emberekként, a te szeretett gyermekeidként tudjunk hazatérni, és újból nekivágni a következő hétnek. Így imádkozunk együtt is közösen a zsoltáros szavaival, könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Most pedig én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek az ő bűnbocsátó kegyelmét, melyet megad mindazoknak, akik hittel, alázatos szívvel azt tőle kérik. Ahogyan arról Pál apostol bizonyságot tesz az efezusi gyülekezethez írott levélben, mert kegyelemből van üdvösségetek, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, foglaljuk el most helyeinket, és énekeljük a 245. számú énekünket, méghozzá olyan formában, hogy az első, a harmadik és az ötödik versszakot énekli a gyülekezet, a második és a negyedik versszakot pedig a kórus fogja énekelni önállóan. Tehát 245. dicséret első, harmadik és ötödik versszakát énekelje a gyülekezet. a mi Isten tiszteletünk, vasárnapi ünnep szentelésünk megáldása jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, most hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Jóel próféta könyvéből, onnan is a második fejezetből, a 12. verstől a 18. versig hallgassuk, helyünket elfoglalva figyelmes szívvel.
De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, bőtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még a veszedelmet. Ki tudja, hát ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Hozzatok étel és italáldozatot Isteneteknek, az Úrnak. Fújjátok meg a kürtöt a Sionon. Tartsatok szent bőtöt, hívjátok Isten tiszteletre a népet. Gyűjtsétek össze a népet, tartsatok szent gyűlést, gyűjtsétek össze a véneket, gyűjtsétek össze a gyermekeket, még a csecsemőket is. Jöjjön ki lakásából a vőlegény, a menyasszony is a szobájából. A templomcsarnok és az oltár között sírjanak a papok, az Úrnak szolgái. Így szóljanak. Szánd meg, Uram, a népedet, ne engedd, hogy gyalázzák örökségedet. Ne csúfolhassák őket a nemzetek. Miért mondanák a népek között? Hol van az ő Istenük? Szánalomra indult országa iránt az Úr, és megkönyörült népén.
A mi Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, imádkozzunk ezért. Mennyei Atyánk, megvalljuk előtted, hogy gyakran kedvünk lenne sírni. Sírni magunk felett, sírni a népünk, városunk, országunk sorsa felett. Hogyha őszintén magunkban nézünk, ha ránézünk arra, hogy milyen világban is élünk, gyakran a sírás kerülget bennünket. És mi mégis visszatartjuk könnyeinket, mégis mosolyt erőltetünk az arcunkra, mégis azt mondjuk, hazudjuk magunknak is, hogy minden rendben, minden oké, nincs semmi probléma, pedig sírnunk kellene. Te magad szólítasz fel minket a gyászra, a bőjtre, a sírásra, hogy szíveinket szaggassuk meg előtted. Atyánk, itt állunk előtted, és kérünk téged, hogy jöjj közénk. Jöjj közénk a te metsző, éles igazságoddal és igéddel, amely rámutat a mi életünk hiányaira, gyengeségeire, amely hálára, alázatra és elkötelezett Krisztus követő életre buzdít minket. Így kérünk, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet, formáld a mi szívünket, áld meg az ige hirdetőjét és hallgatóját, hogy valóban téged tisztelő örömünnep lehessen ez a mai nap mindannyiunk számára. Jézusért kérünk, hogy hallgass meg az imádságunkat. Amen. Foglaljuk el most helyénket, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ki gyermektanításra. Gyertek, gyertek csak bátran. Van még hely bőven az úrasztala körül. Jól van. Lehet távolról is kísérni az eseményeket, tehát nem probléma az. Jó? Na, örülök, hogy ilyen szétszámmal összegyűltünk. Köszöntsük szépen a gyülekezetet egy áldás békességgel. Áldás békesség. Jól van, remélem, a végén remélem, hogy kicsit erőteljesebbek leszünk. És azt szeretném kérdezni tőletek, és legyetek kérlek nagyon őszinték, ki az, aki szokott közületek sírni? Megtörténik. Köszönöm, köszönöm az őszinteségeteket. És ki az, aki el tudná nekem mondani, hogy miért szoktatok sírni? Örömből, bánatból, szomorúságból, egyedül vagytok? Vagy mi az oka annak, hogyha sír az ember? Igen? Szomorúság miatt, azért, mert szomorúak vagyunk. Igen, ez egy fontos oka tud lenni a sírásnak. Többiek? Miért szoktatok sírni? Ez jelentkezés vagy integetés? Igen?
És hát van olyan, hogy mondjuk valami annyira vicces, hogy elsírom lenne magam a nevetésben, de és a legtöbbször pedig, hogy nagyon szomorú.
A legtöbbször szomorúság, de néha azért a nevetéstől is tudunk sírni. Igen.
Azért, hogyha milyen valami nagyon nagy baleset történik, akkor is szoktunk sírni.
Baleset történik a fájdalomtól? Na igen. Tehát, hogy sok okunk van azért az életben arra, hogy sírjunk. És azt szeretném tőletek kérdezni, hogy mit gondoltok, a felnőttek ugyanannyiszor szoktak sírni, mint a gyerekek? Hogy tapasztaljátok ezt?
Szerintem van olyan, hogy ők is sírnak.
De kevesebbszer, mint a gyerekek?
Kevesebbszer.
Többiek is így gondolják? Bólogassatok, hogyha szerintetek is a felnőttek ritkán sírnak. És ez jó szerintetek, hogyha az ember ritkán sír? Nem. Sírni? Jó, nem? Megkönnyebbül az ember tőle, ugye? Szerintetek mi lehet az oka, hogy valaki nem tud sírni? Nehéz kérdés, ugye? Lehet, hogy... Igen, ó, van válasz. Igen? Sosem szomorú. Igen, ez egy lehetőség. Sosem szomorú. Tehát lehet, hogy a felnőttek nagy része sosem szomorú. Ez is elképzelhető. Igen? Soha nem történnek vele rossz dolgok.
Hogy nem meri elmondani, hogy nagyon szomorú.
Köszönöm. Nem meri elmondani, hogy ő nagyon szomorú. Na, ugye? Hogy azt látom, hogy a gyermekek gyakran sokkal őszintébbek és bátrabbak, mernek sírni. A felnőttek meg nem merik felvállalni. Hanem inkább valami mosolyt erőltetnek az arcukra, és nem mernek bátran sírni. Ugye, ha figyeltetek, az előbb Isten igéje erre buzdított mindannyiunkat, hogy bizony vannak olyan helyzetek az életben, amikor kell sírni. Felnőtteknek, gyerekeknek is. Kell sírni, pontosan azért, hogy legyen valaki, aki megvigasztal minket. Ugye nincs is annál jobb, mint amikor sírás közben oda bújik hozzánk valaki, és átölel minket, és megvigasztal a sírásban. Igen?
Vagy én ugye szoktam sírni, de általában... Azt mondom, hogy nincs okom rá.
Tehát van, hogy ok nélkül sírunk. Igen. De akkor is jó, hogyha megvigasztal valaki.
Én úgy értettem, hogy van oka rá, hogy sírunk, nem merem elmondani.
Az okát nem merjük elmondani. Ez is megtörténik. A lényeg az, hogy engedjük ki bátran a könnyeinket. Ezt a felnőttek felé is üzenik a gyerekek, azt hiszem, ezt mondhatom így. És sírjunk bátran, engedjük, hogy Isten megvigasztaljon minket. Engedjük, hogy a fájdalom az Isten felé vigyen bennünket. És azok a rossz dolgok is valahogy Istennél nyerjenek megnyugvást. Így kell, pontosan így kell megvigasztalni valakit. Köszönöm, hogy mutatod. Köszönjünk el a gyülekezettől, áldás békességgel.
Áldás békesség.
Köszönöm nektek a jó válaszokat. Menjetek gyermek Isten tiszteletre most. A gyülekezet pedig készülve az ige hirdetésére énekelje a 171. számú dicséretünket. Kedves testvére, kedves gyülekezet, hallgassátok meg most Isten igéjét, amint szól hozzánk Máté evangélium a 6. fejezetéből, a 16. verstől a 18. versig terjedő szakaszból, Jézus hegyi beszédéből. Így szól tehát Jézus Krisztus: amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, ha böjtölsz, kedd meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvére, kedves gyülekezet, ugye vannak olyan szokások, olyan parancsolatok keresztény életünkben, amelyeket ha nem teljesítünk, ha nem élünk azok szerint, akkor bizony rossz érzés van bennünk. Talán egyesek, hogyha több héten keresztül nem tudnak templomba jönni, akkor éreznek magukban valamiféle ilyen lelkiismeret furdalásra hasonlító érzést. Vagy hogyha elmulasztjuk az adakozást, amikor éppen erre felhívnak, akkor is egy ehhez hasonló rossz érzés van bennünk. Az a kérdés, hogy a böjtöléssel kapcsolatosan volt-e valaha ilyen érzésünk, hogy hűha, de régen böjtöltem. Milyen régen volt utoljára, hogy mondjuk a nagy böjtben próbáltam tényleg lelkileg készülni, a böjtölés szabályai, belső logikája szerint élni. Nem tudom, hogy hányan gondolkodnak így, vagy hány ember élte már át ezt a szorító érzést. Úgy gondolom, hogy nekünk, reformátusoknak kifejezetten nehéz téma ez a böjtölés, a böjt mint téma. Úgy gondoljuk sokan, hogy ez egy régi, elavult szokás, amely felett eljárt az idő, ránk már nem vonatkozik, olyan, mint sok-sok más ószövetségi szabály, amely a maga idejében lehet, hogy hasznos, jó és értékes szokás volt, de ránk már nem vonatkozik. Vagy ha valakire vonatkozik is, azok a katolikusok és nem pedig mi, és örülünk, hogy nekünk nem kell ezt megtartani, mert hát mi reformátusok sokkal szabadabbak vagyunk, ugye? Szoktunk így gondolkodni. De nagyon furcsa, hogyha megnézzük ezt az ige szakaszt, Jézus Krisztus, ahogyan itt beszél, nem szólít fel minket a böjtölésre, mert annyira egyértelműnek veszi, hogy az ő tanítványai böjtölnek. Nem arról beszél, hogy böjtölnötök kellene ezért és ezért, hanem csak azt mondja, hogy amikor böjtöltök, akkor így és így böjtöljetek. Nem amellett érvel, hogy kell böjtölni, mert annyira egyértelműnek veszi, hogy aki őt követi, az böjtöl. Biztos benne, hogy nekünk, az ő tanítványainak böjtölnünk kell. Ő maga is böjtölt, a tanítványai is, és utána az első keresztények is rendszeresen böjtöltek, tehát nagyon komolyan kell vennünk ezeket a szavakat, nagyon komolyan kell vennünk Jézus gondolatait a böjttel kapcsolatosan. És egy pillanatra felemeljük a fejünket, akkor azt látjuk, hogy itt a hegyi beszédben, az elmúlt hetekben, sőt talán már hónapokban, ugye, amely igeszakaszokkal foglalkoztunk, az kiadja a keresztény kegyességnek, hitéletnek a három legfontosabb pillérét. Az első, ha bár utoljára beszél róla Jézus, időben mégis az első a böjt. Az a lelki felkészülés, amellyel Isten elé állhatunk. A második az imádság, az Istennel való legbensőségesebb kommunikáció, ugye hosszan beszéltünk a mi atyánkról, és végül az adakozás, az áldozathozatal, amikor a keresztény ember válaszol Isten szavára, és valami történik az életében, valamiről le tud mondani Isten javára. És ha ebből a három pillérből akár csak egy is gyenge, egy is hiányzik, egy is erőtlen, akkor a másik kettőn is meglátszik. Talán éppen azért erőtlen és gyenge az imádságunk, mert nem böjttel készülünk rá. Vagy éppen azért nem vagyunk képesek nagy áldozatra, azért nem tudunk igazán áldozatot hozni gyülekezetünkért, egyáltalán Isten országáért, mert képtelenek vagyunk megrendülten böjtölni és őszintén tiszta szívvel imádkozni. Ezért buzdít minket most Jézus Krisztus arra, hogy készülve az előttünk álló adventre, karácsonyra, különösen is aktuális ez a kérdés, hogy próbáljunk meg kicsit közelebb engedni magunkhoz ezt a témát, a böjtöt és mindazt, amit lelki értelemben jelent ez a régi, de mégis aktuális szokás, és őszintén tiszta szívvel vállaljuk fel a nekünk számunkra elkészített böjti lehetőséget, képmutatás nélkül álljunk bele ebbe a történetbe. Három fontos szempontjáról szeretnék beszélni most a böjttel kapcsolatosan. Először is azt hangsúlyoznám, hogy a böjt mint olyan jelenti a mi testünk és ösztöneinknek a megpróbálását és helyretételét. Másodszor pedig a böjt lehet az Isten előtti alázatunk bizonyítéka és bűneink alázatos beismerése. És végül pedig a böjt a helyes felkészülés az imádkozásra és minden azt követő lelki folyamatra. Először is tehát kezdjük annál, hogy a böjt testünk és ösztöneink megpróbálása, vagy ahogy a régiek mondták volna, megzabolázása. Nagyon idegenül és szinte értelmetlenül hangzik ez a gondolat, miért is kellene nekünk önmagunkat sanyargatni, megzabolázni az ösztöneinket. Ugye előttünk van hirtelen talán beugrott egy kép, egy önmagát korbácsoló szerzetes képe, na ne, hát pont ez nem hiányzik nekünk így karácsonyra készülődve, miért kéne magunkat korbácsolni, kell ez nekünk? De hát egy pillanatra hátrébb lépünk és próbálunk onnan közelíteni, hogy kicsoda az ember és milyen szerepet játszik az életében a teste, az ösztönei, akkor másképp fogjuk látni ezt a kérdést. Ugye bizonyos tudományok szerint az ember egy ösztön lény. Olyan alapvető ösztönök befolyásolják, irányítják a mindennapjait, amelyek egyébként az állatokra is jellemzőek. Ezek közül talán két legfontosabb van, amelyet ki kell hangsúlyozni, a fajfenntartási ösztön és a létfenntartási ösztönünk. És az a nagy kérdés, hogy lehet-e uralkodni ezeken az ösztönökön? Ki lehet-e kapcsolni őket? Lehetséges-e egyáltalán bármilyen módon az, hogy a lélek uralkodik a teste felett? Ugye a Szentírás is ezt mondja, megelőzve jó néhány ezer évvel a lélek tudománynak a megállapítását, hogy életünk a porhoz tapadt. Menthetetlenül, kikerülhetetlenül testi lények vagyunk. Porból lettünk és porrá leszünk, belénk van kódolva, hogy minket ezek az ösztönök irányítanak. A Szentírás szerint azonban az a baj, hogyha leuralnak bennünket. Ha helytelenül élünk ezekkel az ösztöneinkkel, ha engedjük, hogy uralkodjanak rajtunk és állatmódjára befolyásoljanak minket. Ma nagyon sokan hirdetik azt, hogy az ösztöneink totális kielégítése lehet az egyetlen helyes cél. Ha pedig ennek ellene állunk, akkor az minket fog megsemmisíteni, hogyha az ösztöneinket kordában akarjuk tartani. Pedig pont erről beszél Jézus, erről beszél a böjt, erről beszél a Szentírás, hogy ha nem szorítjuk kordába az ösztöneinket, ha nem zabolázzuk meg a testünket, akkor azzal önmagunkat, családjainkat, közösségeinket is el fogjuk pusztítani. Ugye egyes szélsőséges gondolkodók fajfenntartás címén ma már a házasság és a család ellen érvelnek és propagálják azt, hogy ez egy elavult, az ember természetével ellentétes intézmény, a monogám, egy férfi és egy nő házasságán alapuló családmodell, vagy pedig létfenntartás címén, ugye a saját személyes létem fenntartása címén a totális egoizmust és az élethez szükséges javak szélsőséges felhalmozását és egyenlőtlen elosztását hirdetjük. Azt hirdetik, hogy ki kell élni az ösztönöket, még véletlenül se próbáld kordában tartani őket, mert különben lelki problémáid lesz. És ezzel szemben Jézus ma megszólal és azt mondja, hogy nagyon egyszerűen, hétköznapiasan megfogalmazva, mielőtt bemész karácsonykor az áruházba, és engeded, hogy hatással legyen rád az elképesztő vásárlási ösztön, állj meg, gondolkozz el, nézd magadba, lépj hátra, és tanulj meg uralkodni az ösztöneiden, mondj le valamiről, azért, hogy valami nagyobb jót tudj átélni és megszerezni. A 17. században élt Medgyesi Pál szerint az első igazi böjt, a Szentírás legelső lapjain bontakozódik ki előttünk, amikor Isten azt mondja Ádámnak és Évának, hogy uralkodj magadon, és annak a fának a gyümölcséből bizony ne egyél, azért, hogy valami nagyobb jónak lehess a részese. Talán mondanom sem kell, hogy már ők is elbuktak. Elbukták az első böjtöt, nemhogy 40 napig nem tudták megtartani, talán még néhány óráig sem. De ha innen közelítünk, böjt lehet a házasság is, a test megzabolázása, kordában tartása, egy nagyobb, rajtam túlmutató cél érdekében uralkodok magamon, azért, hogy létrejöhessen egy család, egy szeretett közösség, amely sokkal nagyobb értékeket hoz, mint az, hogyha szabadjára engedem az ösztöneimet. És valahol itt kezdődik az igazi szeretet ennél a gondolkodásnál, hogy uralkodok magamon, amikor az életem feláldozására mondja Jézus azt, hogy ez a legnagyobb szeretet, ugye? A legradikálisabb önmegtagadás, az életem, a létem fenntartására irányuló ösztön szélsőséges megtagadása. Ez a legnagyobb szeretet Jézus szerint. Ezen az úton kell valahol elindulnunk, és mégsem azt mondja a Szentírás, hogy a kereszténység gyűlöli a testet. Hiszen pontosan erről van szó, hogy testben teremtett meg minket Isten, és Jézus Krisztus is emberi testben jött el. Viszont vallja, hogy az élet sokkal, sokkal többről szól, mint a testi vágyainknak a kiéléséről. Több az élet, ugye ez az évünknek a jelmondata, mint az evés és az ivás. Több az élet, mint a szex. Több az élet, mint az életem anyagi bebiztosítása. És több az élet a lakásom, a házam, az élet körülményeim szép és igényes és tetszetős berendezésénél. És olyan sokszor mégiscsak idáig jutunk el, olyan borzalmas hallgatni azt, amikor valakinek az a legnagyobb problémája, hogy nem tudja megvenni azt a legújabb ruhát, azt a legújabb bútort, ami neki tetszik, és egy pillanatra sem tud megállni ott, hogy hálát adjon esetleg, hogy visszalépjen egyet az ösztönei kielégítésén túl. Be akarunk rendezkedni erre az életre teljes, széles körűen, mindenhol ki akarjuk elégíteni a vágyainkat, és közben csak ülünk itt a templomban, hallgatjuk a prédikációkat, egy-két héten belül lesz szó a mennyei kincsről, a mennyei kincsek gyűjtéséről, és bólogatunk, és mégis minden megy tovább. Folytatódik úgy az életünk, ahogyan eddig. Valahogy nincsen hatással ránk mindez. Azért, mert nem tudunk helyesen böjtölni, mert nem tudjuk megtagadni magunkat, a vágyainkat, ha éppen arra van szükség. És még egy téves gondolatra szeretném itt felhívni a figyelmet, amely nagyon elterjedt manapság, hogy a böjt nem arról szól, hogy valami káros szokásomat szüneteltetem egy időre. Ugye manapság elterjedt az, hogy egy hónapig nem cigizek, egy hónapig nem iszok, vagy éppen aki nagyon sokat szokott beszélni, szóböjtöt tartok, vagy a legújabb az, hogy férfiak nem borotválkoznak novemberben. Na hát ez nem a böjt. Ez nem a böjt. A böjt az nem rossz szokásoknak egy ideig való szüneteltetése. Ha felismertük, hogy az életünkben vannak rossz és káros szokások, akkor azokat tegyük teljesen félre. Istennek nem az a tetsző, hogyha 12 hónapból egy hónapig nem rombolom és pusztítom önmagamat, de a maradék 11-ben ugyanúgy folytatom. A böjt mindig valami szükségesnek, valami fontosnak és egyébként értékesnek is a megtagadása, a félretétele azért, hogy egy időre valami fontosabbra, valami még értékesebbre és még nagyobbra tudjak koncentrálni. Ugye Jézus is maga 40 napig böjtölt, nem evett és nem ivott, pedig nem ez a legfontosabb tanítása, hogy mi ne együnk és ne ígyunk, hanem egy pillanatra megvonta magától az ételt és italt azért, hogy koncentrálhasson az ő földi küldetésére, amelyet nem sokkal később elkezdett. Ezért a felkészülés és a lelki erőgyűjtés fázisa lehet. Ezért fontos, hogy a nagyobb ünnepek előtt is ilyen böjti lélekkel tudjunk megállni és hátrébb lépni. Másodszor pedig a böjt lehetőség az Isten előtti alázatunk átélésére és a bűneink beismerésére. Ahogyan azt hallhattuk a lekciónkból, a böjt a sírás és a megrendülés pillanata és időszaka. Saját állapotunk, életünk és bűneink felett. A böjtölő így sír, és ezzel külső jelét, de sokkal inkább belső jelét adja a megrendültségének. Az Ószövetségből többször látjuk, hogy akár egy katasztrófa, egy csapás, akár pedig a bűneire rádöbbent ember, az kezd el böjtölni, és áll oda ezzel a lélekkel Isten elé. Nagyon gyakran éppen a múlt bűnei miatt rendül meg az egész nép, vezekelnek, sírnak és böjtölnek. Ahogy a Nehémiás összegyűjtötte a fogság után a népet, zsákban és hamuban böjtöltek, vagy ahogyan Ninive lakói Jónás prédikációjának a hatására hamuban böjtöltek és sírtak, és tértek meg, miután megbánták a bűneiket. A böjt és a sírás annak a jele, hogy nagyon nagy a baj. És itt érünk el talán ennek az egész történetnek a magjához, mert valószínűleg nem azért böjtölünk, mert azt gondoljuk, hogy ez egy katolikus szokás, vagy nem azért nem böjtölünk, mert azt gondoljuk, hogy ez egy régi ószövetségi szokás, hanem azért nem böjtölünk, mert azt gondoljuk, hogy nincs is akkora nagy baj. Csak kozmetikázni kell egy kicsit az életünket, egy picit jobban odafigyelni, és akkor minden rendben lesz. De a bőjt éppenséggel arról szól, hogy nézz szembe magaddal, vedd észre, hogy mekkora nagy a baj az életedben. De sajnos mi ilyenek vagyunk, ilyen, ahogyan a Széchenyi már megírta 200 évvel ezelőtt, ilyen szalmaláng lelkűek. A magyar ember különösen is gyorsan lelkesedik, és könnyen felejt, elég, ha csak a magyar foci legutóbbi években átélt nagy bukásaira és újra átélt lelkesedésre gondolunk, soha nem keressük meg a probléma igazi okát és gyökerét. Nem állunk meg, hogy ránézzünk arra, hogy miért is kerülünk mindig bajba, hanem lelkesedünk, arcra esünk, újra felállunk és lelkesedünk, csak az a nagy probléma, és a bőjt éppenséggel erről beszél, hogy a halállal, ami életünk végességével szemben, ez a hurrá optimizmus, ez a pillanatnyi lelkesedés, semmit sem ér. Ez a strusz politika a legveszélyesebb butaság a halállal és a mi életünk legnagyobb problémáival szemben. És tegyük fel a kérdést akkor, ahogyan azt feltettem a gyerekeknek is, hogy mikor sírtunk utoljára? Mikor sírtunk utoljára a magunk, a gyülekezetünk, az egyházunk, a városunk, vagy a mi magyar népünk sorsa felett? Olyan könnyű a homokba dugni a fejünket, amikor arról van szó, hogy milyen helyzetben vagyunk, hogy elkezdünk másokra mutogatni, hogy bezzeg nyugaton mennyivel rosszabb a kereszténység helyzete, és már is olyan jól kezdjük el érezni magunkat, ugye? Nekünk nincs okunk sírni. Bezzeg keleten ott vannak a háborúk, ehhez képest mi milyen jól élünk. Vagy elég csak kipécézni egy másik budapesti gyülekezetet, ahol talán kevesebben vannak a templomban, mint ma itt, és akkor már is azt tudjuk mondani, milyen jó nekünk itt. Ehhez képest mi mennyivel jobbak vagyunk. Nekünk aztán igazán nincs okunk sírni. Vagy elkezdünk másokat hibáztatni, ebben is olyan jók vagyunk, ugye? A mi bajainkért biztos a baloldaliak a hibásak, nem? A jobboldaliak, a kormány vagy az ellenzék, vagy éppen az egyházon belül az egyház vezetői, vagy pedig felülről mutogatnak lefelé, a gyülekezeti tagokkal van a baj, mi ott fent nem tudunk semmit tenni. Mindig lehet másokat találni a saját problémáinkért, akik felelősek lehetnek. És mi is elkövetjük itt ebben a gyülekezetben is nagyon gyakran ezeket a hibákat. Arra nézünk csak, hogy milyen sokan vagyunk a templomban, milyen sokan vagyunk a kis csoportjainkban, és akkor misszió kérdése, küldetés kérdése, pipa, rendben van. Aztán, amikor egyszer-kétszer elkezdjük végre megkapirgálni kicsit a felszínt, amikor mögé nézünk, hogy mi is a valóságos helyzet, amikor kibomlik minden, akkor talán tényleg elkezdi a sírás környékezni az embert. Átélem én is azt, amikor így kicsit szembesülök a valósággal, hogy gyűlnek a könnyek a szemembe. Amikor arra gondolok és arra nézek, hogy mennyi olyan kisgyerek van, aki hordozza a családjában lévő problémák tüneteit. Szenved, agresszív, nem képes barátságokat kötni. Ilyenekkel vannak tele óvodáink és iskoláink. Aztán ott vannak az önpusztító, tényleg önmagát romboló és pusztító, az életben céltalanul kavargó, mindenfajta példa és minta nélkül kóvájgó, ide-oda dobálódzó fiatalok. Itt vannak közöttünk ők is. Vagy ott vannak a megrekedt, az életüket elkezdeni nem tudó, vagy nem akaró, visszahúzódó fiatal felnőttek. Ott vannak a széteső családok, a szétszakadt házasságok, ott vannak a munkával leterhelt szülők, a megfáradt és kiégett gyülekezeti szolgálók, az életük értelmét, az értéküket kereső idősek, ott vagyunk mi a haláltól rettegő keresztjének. Ezek vagyunk mi testvérek, hogyha egy pillanatra a felszín mögé nézünk. Mi mindannyian vagyunk ezek. Nem ő, meg te, hanem én és mi. Mi vagyunk ezek. Ellepleszhetjük, tehetünk úgy, mintha ez nem lenne igaz, és megelégedhetünk a felszínnel, megelégedhetünk az Isten tisztelet elején, az áldás, békesség kívánással. Ezzel lezárhatjuk és áthárithatjuk a felelősséget, de attól még ezek mi vagyunk, testvérek. Mi vagyunk ezek. És az a nagy kérdés, hogy hogyan nem rendülünk bele mindebbe? Hogyan nem érint ez meg minket? Hogy tudjuk hagyni, hogy ne jusson el a szívünkig ez a valóság? Hogy nem sírunk legalább néha, amikor magunkra nézünk, amikor egymásra nézünk, a sajátjaink miatt, a mi közösségünket érő veszteségek, a saját életünk miatt? Hogyan mehetünk el szótlanul emellett? Talán ez a szótlanság, ez a némaság a legmegrendítőbb és leginkább sírásra okot adó dolog. Erről szól, kedves testvérek, másodszor a bőjt, megrendülni, összetörni az állapotunk felett, sírni, siratni magunkat, miután őszintén és tisztán belenézünk a tükörbe, amelyet Isten tart elénk az ő igéjén keresztül. És hogyha átéljük ezt a megrendülést, akkor érünk el a harmadik, legfontosabb állomáshoz. Ugyanis nem öncélú ez a megrendülés és a sírás. Istennek nem az a célja, hogy mi sírjunk és megrendüljünk, és otthagy minket saját könnyeinkben úszva és abban tocsogva, hanem célja van mindezzel a számunkra. Ez a böjt, a megrendültség böjtje felkészülés lehet az imádságra és a lelki élet kiteljesedésére. A felkészülést alapozza meg az Isten útján való járásnak az alapja, az időről időre visszatérő megrendülés. Ezért van az egyházi évbe is minden évben visszatérően beépítve a böjti időszak. Mert a böjt mindig is már az Ószövetségben, de még a 20. században is az ébredés jele volt. A sírás, a fájdalom átélése után Isten ébresztgeti a megrendült embereket. Az Isten felé fordulás következik mindig az önmagunk felett való megrendülésből. Mert az újjászületés, ezt talán mondanom sem kell, mindig, minden egyes esetben vajudással jár. Mi szeretnénk megúszni ezeket a fájdalmakat, de a keresztény élet mindig a szülés nehéz fájdalmaival jár. És ennek a megrendülésnek a következménye az, hogy elkezdek magamtól, a saját ösztöneimtől, életemtől odafordulni Isten felé. Mert átélem azt a sírás közepette, hogy magamat nem vagyok képes megvigasztalni. Magamtól nem vagyok képes mindarra, amit szeretnék elérni ebben az életben. Ezért van szükségem Isten segítségére, hogy szegényként odajáruljak hozzá. Ugye emlékezhetünk, talán néhány héttel ezelőtt volt szó a boldog mondásokról. Pontosan ezt a lelkületet, ezt a lelki lépcsősort járja végig Jézus Krisztus. A lelki szegénységgel, a böjti gondolattal kezdi el. Onnan a síráson, a szívünk megtisztításán keresztül jutunk el a boldogság felé vezető úton egészen fel az igazi boldogsághoz. Mert a böjt az megtanít minket arra, hogy a korábban fontos dolgokat tényleg a helyükre tegyük, hogy átéljük, hogy az élet valóban több lehet mindannál, mint amit eddig annak tartottunk. Hogy mindaz, ami minket megkötözött, ide húzott, lekötött ehhez a porból és hamuból álló világhoz, azt a böjt a helyére rakja, helyére rendezze. Hogy egy pillanatra átéljük azt, hogy mi csak képes vagyok mindezek nélkül is létezni. Képes vagyok nagyobb dolgokra is tekinteni. Egy képpel élve a böjt az mindig annak az időszaka, amikor az ember, az egyébként csak mankókkal járni képes ember eldobja a mankókat, és Istenre támaszkodva elkezd Isten útján járkálni. Először talán csak sántikálva, botorkálva, de mégis csodálatos az a szabadság, amikor átéljük, hogy én nem az az ember vagyok, akit megköt, földre húz az a bűnös, engem megnyomorító élet, amelytől meg kellene szabadulnom. Aki böjtöl, az mindig tudja, hogy semmije sincs, amit ne Istentől kapott volna, és éppenséggel ezt az igazi törékenységet éli át, ezt a kiszolgáltatottságot, ezt az éhezést, ezt a szomjazást, és aztán pedig átéli, hogy Isten az, aki megelégíti mindezt. Hogy többet nem mástól keresem az éhségem, a szomjúságomnak a megelégítését, hanem mindig Istentől. Hogy egy másik képpel éljek, egyedül Krisztusra kapcsolódik az én köldökzsinórom, és csak tőle várom azt, hogy tápláljon engem. Senki mástól nem fogom többet elfogadni a legfontosabb kérdésekben a táplálást. Kedves testvérek, sokkal több a böjt, mint amit eddig talán gondoltunk róla. Sokkal több félre tenni bizonyos dolgokat azért, hogy fontosabb, értékesebb, még nagyobb dolgokra figyelhessünk. Rendüljünk meg, sirassuk meg az állapotunkat, amellyel találkozunk, amikor Isten igéjébe nézünk. Éljük át, törekedjünk arra, hogy átéljük, emeljük ki a homokból a fejünket, és nézzünk magunkra. Erre hív ma Jézus Krisztus bennünket, és végül ez a megrendülés ne érjen véget a sírással. Engedjük, hogy ő törölje le a könnyeket a szemünkről, és induljunk el az újjászületett, a megtért keresztjén útján, Jézus Krisztus lába nyomán, őt követve, egyre inkább ráhasonlítva a felnőtt és érett keresztjén útján. Erre biztatom magamat, erre biztatom a testvéreket, hogy az előttünk álló heteket, advent és karácsony időszakát erre a lelki készülődésre is próbáljuk meg felhasználni. úgy legyen. Ámen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten megszólító szavára, és énekeljük a 256. dicséretünk első két verszakát. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, eléd hozzuk most, így megállva előtted egyen-egyenként a mi szívünket és életünket. Te látod, hogy mennyire el akarjuk kerülni a megrendülést, mindazok felett, amelyek körülvesznek minket. Úgy szeretjük ringatni magunkat valami édes rózsaszín álomban, hogy minden rendben van, hogy semmi probléma nincs körülöttünk. És te most hívsz minket arra, hogy együtt, közösen is, de egyen-egyenként is rendüljünk meg, sírjunk, bánjuk a mi bűneinket, és álljunk eléd, és böjtöljünk. Atyán, kérünk téged, hogy segíts minket igaz és helyes módon sírni. Te taníts meg minket, hiszen mi felnőttek, talán már el is felejtettük, hogy mit jelent igazán sírni. Add, hogy a könnyeink ne a képmutatásból, ne az önáltatásból fakadjanak, hanem az igazi, hozzád forduló, megrendült szív könnyei legyenek. És kérünk téged arra, hogy amikor ezekre a problémákra, kihívásokra, fájdalmakra nézünk, akkor lássuk meg mögötte a te arcodat, aki segíteni akarsz, aki megváltást, aki kegyelmet és irgalmat készítesz el a számunkra. Így könyörgünk a mi egyházközségünkért. Kérünk téged, hogy légy ott a kicsinyekkel, azokkal a gyermekekkel, akik küszködnek, azokkal a fiatalokkal, akik az életük célját, a küldetésüket, hivatásukat keresik. Légy ott azokkal a fiatal felnőttekkel, akik az önállóság útjára lépnek éppen. Légy ott azokkal az emberekkel, felnőttekkel, férfiakkal és nőkkel, akik a vállukon hordozzák a munka nehéz terheit, küszködnek, kiégés szélén állnak, te légy ott velük. És könyörgünk az idősekért, nyugdíjasokért, attól, hogy megtalálják ők is a helyüket, az életük értelmét és célját. És mindannyiunkért könyörgünk, akik rettegünk a halál, az elmúlás árnyékától, hogy légy itt velünk, és adj értelmet és célt az életünknek. Atyánk, te ismersz minket, tudod, hogy kik vagyunk. És tudjuk jól, hogy együtt sírsz velünk, ahogy Jézus Krisztus siratta Jeruzsálemet, az ő kedves városát. Így kérünk téged, hogy légy itt velünk, és te vigasztalj bennünket az evangéliummal, hogy valóban a megszaggatott szívünk mélyéig szóljon a járja át és hassa át az evangélium szava. hogy Te örök életet készítesz nekünk, hogy Te újjászületést kínálsz, ami számunkra. Hívsz bennünket Jézus Krisztus követésére, add, hogy bele tudjunk állni ebbe az új életbe, annak minden kihívásával, fájdalmával, nehézségével és áldozatával együtt. Így kérünk, hogy maradj ennek a gyülekezetnek őriző pásztora. Vigasztald a vigaszra szorulókat, bátorítsd a bátorításra szorulókat. Adj hitet, adj reményt, adj szeretetet mindannyiunknak. Jézus Krisztusért kérünk, így áldj meg bennünket. Amen. Most pedig együtt is imádkozzunk a Jézus szavaival. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el most helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is nagy szeretettel köszöntünk minden kedves jelenlévőt itt a Budafoki Református templomban, és hívunk és várunk mindenkit állandó hétközi alkalmainkra, illetve a ránk következő vasárnap, advent első vasárnapjára, itt a templomunkban tartandó úrvacsorás Isten tiszteletünkre. Kedves testvérek, köszönjük a mai napon Nyáriné dr. Mihály Andrea testvérünk szolgálatát, az ige olvasását, illetve köszönjük Ábrahám Edit testvérünknek az énektanítást, a kórus felkészítését, a kórus szolgálatát is köszönjük, és köszönjük a Kökény család szolgálatát, akik a szeretett vendégséget készítik elő a számunkra. Egyúttal pedig hívunk és várunk minden kedves jelenlévőt Isten tiszteletünk után a gyülekezeti teremben tartandó szeretett vendégségünkre. Hirdetem, hogy a ránk következő héten szombaton több programot is fogunk tartani, amelyeket részben diakónus testvérünk fog hirdetni majd. Én egyet szeretnék kiemelni, zsoltáros istentiszteletünk vespera lesz szombat este 6 órától, ezúttal az evangélikus templomban, így készüljünk. Új házi csoport indul a gyülekezetünkben, ahogy azt hirdettük az elmúlt hetekben Csatai Viktória lelkész testvérünk vezetésével. 2 hetente péntek esténként családi házaknál gyűlnek össze a testvérek, református kegyességi életünkről beszélnek, azt élik meg közösségben. Érdeklődni, jelentkezni nálam, illetve Csatai Viktóriánál lehetséges. És heti ima témát javaslunk a közös imádságunkra. Imádkozzunk az adventi készülődésért, hogy ne csak az ajándékok vásárlásáról, a fa feldíszítéséről szóljon, hanem tényleg hitelesen, őszintén, ahogyan azt hallhattuk, kicsit talán a szívünket is megszaggatva tudjunk készülni az előttünk álló nagy ünnepre.
Kedves testvérek, rengeteg lehetőségünk van és volt arra, hogy kapjunk, és most itt a lehetőség, hogy adjunk is, úgyhogy először egy adakozásra szóló felhívást szeretnénk javasolni a testvéreknek.
Békesség Istentől, én 2006-tól vagyok a gyülekezet tagja, és most a gyülekezet tagjait egy adakozásra, egy határon túli kisbaba megsegítésére szeretném felhívni. Ez a kisbabának az édesanyja a közszolgálati televízióban nyilatkozott, ezért nem biztos, hogy sokan hallották ezt. Ez ugyanaz a betegség, ami még 2 kisfiúnál itt Magyarországon előfordult, egy hatalmas összeg szükséges ahhoz, hogy tudják segíteni ebbe. A kisgyerek, a kisbaba valóban még 3 hónapos, Üs Noélnak hívják, és érkötvélyesen élnek. Azért gondoltam, mert hogyha hallották, mint magánszemélyek is tudják segíteni, de úgy gondoltam, hogy gyülekezetként egy határon túli kisbabán családjának szép gesztus, hogyha a gyülekezet segíti. Ebbe kérem a segítségét a gyülekezetnek, elérhető vagyok, tudok adni telefonszámot, de már akár most itt meg tudom kezdeni. Ebbe egy-két ismerősömnek a segítségét fogom majd kérni. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen. És azt is szeretném hangsúlyozni, hogy köszöntjük azokat, akik először vannak közöttünk. Hirdetjük, hogy november 29-én pénteken este 6 órától a gyülekezeten közös kötődő neves művészek fellépésével opera előadás lesz az polgármesteri hivatal dísztermébe Mozarttól napjainkig címmel a Péter Pál utca és környéke polgári kör szervezésébe. Az előadást az ingyenes deregisztrációhoz kötött, és Szalontai Károly, illetve Gyarmati Imre tud további információt adni. November 30-án szombaton délelőtt 9:30-tól 2:00-ig adventi családi napot tartunk, és erről Kata fog hirdetni.
Áldás békesség, ahogy már a múlt héten is hirdettem, ez az adventi családi alkalom egy különleges alkalom lesz azoknak a gyerekeknek, akik az állami iskolákba járnak hittanórára, és őket várjuk azért, mert közösen szeretnénk felkészülni az adventre, közösen kicsit elcsendesedni, lesz közös kézműveskedés, közösen fogunk enni, úgyhogy ezért nagyon-nagyon kérem a gyülekezetet, hogy előre szóljanak, hogy tudjuk, hogy hány emberre számíthatunk. Tehát ez szombaton lesz, és előre kell tudnunk, hogy akkor kikre számíthatunk. Lesznek ilyen állomásos feladatok, amit játékosan, közösen a családokkal és a gyerekekkel fogunk majd végig menni és végig játszani. Úgyhogy mindenkit várunk.
Akinek nehéz az állomásos feladat, az pedig kapirgálhatja a faleveleket. Délután pedig szombaton 4 órától 6 óráig adventi koszorú készítés, Rideg Erika még az utolsó utáni lehetőséget fogja meghirdetni.
Áldás békesség, tehát akkor 30-án szombaton délután 4 órától várom azokat, akik koszorút szeretnének készíteni adventre. A gyülekezeti teremben leszünk, hasonlóan az előző évekhez egy rövid áhítattal kezdünk, és utána lehet elkészíteni a koszorút. Aki tud egy kis süteményt hozni, azt szívesen fogadjuk, és nagyon sok szeretettel várok mindenkit. Az Isten tisztelet után lehet nálam jelentkezni, ott fogok állni kinn a kapuban. Áldás békesség.
És ha már arról van szó, hogy karácsony, bevásárlás, akkor nem csak a bevásárlóközpontba, hanem itt a gyülekezetbe is lehet. Adventi karácsonyi vásár lesz szombaton és vasárnap, Vaskoné 6-os Katalin presbiter asszony szervezésében. És következő Isztrin Szabó Kata hirdet, Őrbottyáni szeretett otthonnal sokáig volt kapcsolatunk, aztán ott némi adminisztratív gondok miatt megszakadt, de most újra éled. Erről hallunk Katától.
Hát itt két alkalom is lesz. Lesz egy jótékonysági koncertünk, amit az Orgona művészünk előadásában hallhatunk majd december 15-én 18 órai kezdéssel, és itt szintén az Őrbottyáni fogyatékos Barnabás csoportunkat lehet anyagilag támogatni, és lesz egy olyan alkalom, ez pedig december 22-én lesz az Isten tisztelet keretén belül, amikor meghívjuk ezt a kis Barnabás csoportot ide hozzánk, egy finom ebéddel vendégül látjuk őket, és a bejárat vagy a kiáratnál az ajtóra kiraktam, név szerint szeretnénk őket személyes ajándékokkal megajándékozni. Azt tudni kell, hogy ők nagyon minimális és nagyon apró és ilyen, tényleg ilyen nagyon gyerekes ajándékokat kérnek, mert gyerek szinten vannak szellemileg, de és nem is feltétlenül új ajándékok, tehát nem feltétlenül kell vásárolni, hanem ami nekünk már otthon feleslegessé vált, de ők szeretnének például ilyet, hogy meséskönyv, állatos meséskönyv. Biztos családos gyerekeknél van már olyan meséskönyv, ami jó állapotban van, de nem szeretik már, vagy megunták, nem használják, úgyhogy nagy szeretettel fogadjuk az ilyeneket. Vagy például, most csak néhány dolgot sorolok, mert mindenki van írva, hogy ne húzzam az időt, de van ilyen, hogy építőjáték, akkor zenélőjáték, bibliai könyv, filmek, kis rádió. A kis rádiót már kaptunk többek felajánlásából, úgyhogy ezt már nagyon szépen köszönjük, erre nem lesz szükség. Éjjeli lámpa, kártyajáték, zsírkréta, füzet, toll, ehhez hasonló dolgok, és lehet süteményt sütni, mert hogy ők kevés házi finom süteményt esznek, úgyhogy süteményeket nagy-nagy szeretettel fogadunk majd erre az alkalomra. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen! A kárpátaljai testvéreink javára továbbra is lehet támogatást befizetni az eddigiek szerint. Illetve gondoljunk szeretettel a mezőpanitiakra, akik most azon küzdenek, hogy szépen halad az építkezés, és ha minden jól megy nekik, akkor tetőt tesznek az év végéig a készülő templomukra, majd a fotókat, amiket kaptunk tőlük, továbbítjuk. Illetve kérjük azt, hogy aki bármilyen tárgyi adományt kíván hozni ide a gyülekezetbe, akkor előzetesen egyeztessen Pál Sándor pótesbiter testvérünkről arról, hogy ő mikor tudja a célba juttatni, mert itt átmeneti tárolóként nem nagyon van helyünk. És kérem, hogy akkor erre gondoljanak majd a testvérek. Köszönöm szépen, és jó adventi készülődést mindenkinek.
Köszönjük szépen. Tehát a legfontosabb hirdetés még egyszer, szeretett vendégség az Isten tisztelet után a gyülekezeti teremben. Várjuk a testvéreket, beszélgessünk, ismerkedjünk egymással. Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk, a 256. már megkezdett dicséretünk 4. versszakától a 8. versszakáig énekeljük záró énekünként. Fogadjátok végezetül Isten áldását. Az Atya Isten szeretete, a Fiú Isten kegyelme és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.